Laxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világ országainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
A vonalban pedig itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, és a V4 kör utolsó fejezetéhez érkeztünk, még pedig Lengyelországhoz. Nézzük akkor meg, hogy a mi derék barátaink, történelmi testvéreink hogy állnak, mit lehet róluk elmondani.
Hát röviden jól, de kicsit belemegyünk, tehát ők a V4-be a legnagyobb ország, tehát ugye V4 ugye Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, ez egy ilyen történelmi szövetség, úgymond, amikor még csak három volt, tehát magyar, cseh, lengyel, és hát gyakorlatilag ebből a történelmi szövetségből aztán lett egy gazdasági együttműködés, és így a V4-nek ők oszlopos tagjai. V4 azért lett a V3-on, mert ugye Csehország ketté vált Szlovákiára és Csehországra. Na most a lengyel történelmek, kicsit fussunk végig rajta, mert az rengeteg minden hatása van a gazdaságra és az adórendszerre. Azt kell tudni, hogy Lengyelország annak ellenére, hogy történelmi nagy ország, 18. században elvesztette az önállóságát, és gyakorlatilag felosztásra került. Ez egy elég szerencsétlen történet, ami egészen 1918-ig tartott, és akkor a Trianonon tulajdonképpen a Versailles békeszerződéssel kaptak vissza ők területeket. Őket addig nagyjából három ország osztotta fel, Németország, az Osztrák-Magyar Monarchia és az oroszok. Na most gyakorlatilag ekkor nagyon komoly területi mozgások voltak, tehát a német területeket, tehát olyan komoly eltolások voltak, de határmozgások, nem mondjuk kicsit beszélünk, ami aztán a második világháborúban, ugye a megtámadással 39-ben szintén megváltozott, és hát gyakorlatilag a mai Lengyelország területe 45 után jött létre, amivel azt kell tudni, hogy körülbelül a fele a volt, tehát mintha határt eltoltuk volna pár száz kilométerre nyugatra az egész országot, tehát a mai Lengyelországnak a fele, tehát Nyugat-Lengyelország az volt Németország, úgy tetszik, most persze itt a történelmet én nagyon pontatlanul mondom el, és nyilván rengeteg részlet van, tehát azért ezt ne vegyük történelmoktatásnak, de annyiból fontos érteni, hogy az ország kötődése Németországhoz nagyon-nagyon erős. Tehát Nyugat-Lengyelország az gyakorlatilag német terület volt, Dansztól kezdve akkor gyakorlatilag a Kaliningrádi, ami azt hiszem Königstadt volt, de gyakorlatilag ezek mind-mind német porosz területek voltak, és ebből eredően az országnak nagyon erős nyugat irányban, tehát németekhez a kötődése, de más irányban is, és a történelem során fogjuk látni ezt például a 90 utáni időszakban, hogy ezek a volt országok nagyon, tehát a Monarchia volt országai, Ausztria és itt nagyon sokat fektettek itt be. De most az ország méret egyébként nagy, ahogy beszéltük, 313 ezer négyzetkilométer, tehát azért Magyarországnál háromszor nagyobb, és nem sokkal kisebb, mint a mai Németország. Tehát gyakorlatilag egy hatalmas országról beszélünk, 38 millióan lakják körülbelül, ami hát mondjuk a németeknek körülbelül a fele, de ettől függetlenül így, ha megnézzük a V4-et, akkor az ő 38 milliójuk a szemben a háromnak, tehát a magyar, szlovák és a cseh az maximum 24-25, tehát gyakorlatilag méretében elég jól lehet látni, hogy miről van szó. Most ezen a területen gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy 70%-a a síkterület, tehát mezőgazdaságra alkalmas, bár ezen több mint 10 000 tó van, azt mondják, csak élő Finnország az, amelyik több tovat tud a világon felmutatni, így területe vonatkozóan, és ennek a 30%-át erdő borítja, tehát azért már látjuk, hogy ez a papíriparnak eleve egy jó kiindulási pont, de vannak délen hegyei, itt van Szilézia, amelyik ugye hát gyakorlatilag ilyen forró pontja volt az európai fejlődésnek, és ilyen német iparnak is, ott 2500 méterre magas hegyek vannak, és van gyakorlatilag Európában az egyik legnagyobb kőszén, és kőszénkészlet, de színes fémek vannak itt, tehát nemes fémek, és vasérc is, tehát a nehézipar az úgy egyből adja magát. Tehát gyakorlatilag az ország ásványi kincsekben, földrajzi adottságokban nagyon gazdag. Tehát ez mindenképpen egy különbség mondjuk Magyarországhoz képest, mert azért mi például ásványi kincsekben ennek egy töredékét se tudjuk felmutatni, tehát más pályáról indulnak. Na most ez emiatt az ő gazdaságuk is sokkal szélesebb vertikumú, tehát itt van minden. A mezőgazdaság nagyon erős, itt náluk az 5 hektár alatti farmok, azok, ahogy láttam, több mint 50%-át viszik a mezőgazdaságnak, tehát ezek a családi gazdaságok, ezek itt sokkal erősebbek, tehát a lakosság 12-13%-át foglalkoztatja a mezőgazdaság, de a lengyel mezőgazdaságokat, élelmiszeripari termékeket lépten nyomon látjuk, tehát nagyon komoly feldolgozóipar is van ehhez kapcsolódóan, nagyon komoly az energiaiparuk, tehát ez a sziléziai rész, ez hihetetlen erős, tehát ez a kőszénbányászat, ez nagyon-nagyon erős hátteret ad ennek, és hát gyakorlatilag ennek egyedül szerintem a széndioxid kvóták is, ezek a problémák fognak valamilyen korlátot szabni, de egyébként ők ilyen szempontból ebből köszönjük szépen, nagyon jó el vannak. Baromi erős az autóiparuk, ezt ugye tudjuk még a Kispolszki óta, hogy hát gyakorlatilag ez ott eleve a Fiat már régóta megvolt, de Toyotának van hatalmas gyára, Opelnek, Volkswagennek is egyébként nehéz, tehát a nehéz járművekben teherautó és Volvo is ott van. Ők körülbelül az 1 milliós autógyártó nemzetek közé tartoznak, tehát egy elég komoly iparágait vannak, ugyanígy a hajóipar, bányászat, papíripar is itt van. Szóval azt kell mondani, hogy a lengyelek gyakorlatilag elég széles gazdasággal léptek be ebbe a rendszerváltásba. Ugye az első elnökük az Valenza volt, nekik előtte a 80-as évek az egy eléggé nehéz időszakuk volt. Ezt nem csak a nálunk kereskedő lengyel kereskedőkből láttuk, hanem eleve ugye ott a Jaruzelszki szükségállapotot rendelte 81-89-ig, tehát ők úgy mentek a rendszerváltásba, hogy gyakorlatilag hiperinflációval, tehát egy nagyon-nagyon nehéz időszakkal. Viszont úgy tűnik, hogy azóta, ami történt, az egy nagyon szép fellendülés, ők gyakorlatilag elmondhatják, hogy még a válság alatt is, tehát a 2008 utáni válságban is végig pozitív GDP növekedéssel tudtak végigmenni, ami nagyon-nagyon erős. Tehát nekik igazából az adórendszerük nem volt annyira, tehát nekik nem az adórendszeren keresztül vitték a gazdaságot előre, hanem hiszen a történelmük, tehát a német ipari kapcsolódások, plusz ez a fajta vertikum szinte vonzotta befektetőket, és ez mai napig is vonza, tehát gyakorlatilag mindenki jelen van Lengyelországban, és emiatt azt kell mondani, hogy ők ha adót terveznek, akkor leginkább Németországra néznek, és egy picivel jobbak akarnak lenni, mint a németek, és ez tényleg csak egy picivel fejezhető ki, mert mondjuk a társasági adójuk 19%, ez a németeknél 15 plusz van a szolidaritási járulékuk, tehát van 20 körül van. Tehát gyakorlatilag ők az olcsó bérekkel, és a hihetetlen erőforrásaikkal mennek. Szóval Lengyelország ilyen szempontból egy nagyon érdekes rész. Most adójogilag ebből eredően sok újdonságot nem kínálnak. Tehát én úgy látom, hogy Lengyelország annak a régiónak, ennek az északi régiónak egy meghatározó játékosa. Adójogilag gyakorlatilag az áfai 23%, költségvetésük egyébként köszönik szépen jól van, tehát azt hiszem, hogy ilyen 0,5%-os költségvetési hiányuk van, tehát ez fokozatosan csökkent az elmúlt években. Lassan szerintem ők is eljutnak oda, hogy munkaerőhiányuk van, vagy már lehet, hogy ott tartanak, hogy ott is folyamatos híradások voltak, hogy hány millió lengyel dolgozik Angliában, ez a Brexit kapcsán egy külön kérdés volt. A társasági adót láttuk, hogy gyakorlatilag 19%, nekik van egy kisebb vállalkozások, egy 15%-os mérték, de hát ez a nagy cégeket nem jelenti, és olyan nagyon nagy adókedvezményeket nem nagyon láttam, ami miatt úgy érdemes lenne. De hát ezt látjuk egyébként, hogy a tőzsdéjük és egy csomó minden, ami ott van, nem, tehát a forrásaik, nem csak erő, hanem pénzügyi forrásaik, úgy néz ki, hogy elég erősek, tehát ezt nem kell adójogilag még tovább stimulálni. A személyi jövedelemadójuk is körülbelül ugyanígy alakul, 18%-os két kulcsos rendszerük van, 18% az első kulcsuk, az körülbelül 6,4 millióig van, és aztán utána jön egy 32%. Nyilván van nekik egy, ami szerintem nem annyira barátságos, de ettől függetlenül úgy tűnik, hogy Lengyelország tökéletesen működik, de hát eznek szerintem a motorja nem az adórendszer elsődlegesen, hanem az a gazdasági háttér, amiben ők működnek, meg az erőforrás környezet, amiben ők jelen vannak, és úgy néz ki, hogy semmi nem veszélyezteti ezt a pozíciót, tehát jel sem mutat arra, hogy ők most beállnának ebbe a mondjuk dél-európai vagy balkáni adóversenybe, aminek mi az északi szélén vagyunk. Látjuk, hogy közel együtt mozognak a csehekkel, tehát ők adójogilag azt kell, hogy mondjam, hogy nem egy túl vonzó, tehát náluk mondjuk például a balti államok sokkal érdekesebbek. De nyilván egész más a balti államoknak az indítatása, mint mondjuk Lengyelországnak. Szóval összességében azt lehet mondani, hogy egy hatalmas ország, mindenképpen mintaország, a rendszerváltás utáni szerintem egyik nagyon komoly sikertörténet, és hát én kívánom nekik, hogy ez így menjen tovább, és ha hozzányúlnak az adóikhoz, akkor még biztos, hogy még ezen tudnak tovább stimulálni és javítani.
Oké, Zoli, köszönjük szépen, ez kimerítő és részletes volt. Jó munkát nektek, és szép napot!
Köszi nektek is, sziasztok!
Szervusz, Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, mert hogy Lengyelország a V4 országok közül az utolsó, amit adóvilág rovatunkban megnézünk.
Jöttek észrevétek, Königsberg Kant városa történelmileg Kelet-Poroszország, Baltikum sem, most sem, korábban nem volt Lengyelország része, ez óriási tévedés, a Lengyel-Litván personálunió, kérem szépen, verte le a keresztes lovagokat, erről szól egy csomó történelmi regény, úgyhogy ezt például nem tudnám ezt megerősíteni. A lengyeleknél a cégek közti kölcsönre is kivetették a bankadót, a háztartási segítséget is adóztatják, mond egy érdekes pillanatfelvétel itt a lengyel hétköznapokról, és az is igaz, tegzes, amit ír, hogy Lengyelországban nincs munkaerő hiány, mert szép csendben beengedtek 1,5-2 millió ukrán dolgozni, és ez is a közös történelmi gyökerek.
De hiány az van, pont azért igen. Volt szüksége erre, hiszen az ön munkaerőjüknek a nagy része, hogy Zoli is elment, mondta, elmentek Németországba és Angliába dolgozni, úgyhogy küzdenek vele, de közben igen, valóban pótolták arról a piacról, ahonnan egyébként mi is próbálunk pótolni, úgyhogy ebben a szempontban már megbeszéltük, hogy konkurenciának számítunk. Na de hogy ez az egész hogy alakul, ezt megbeszéljük hamarosan Feledi Botonddal.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
Lengyelországban kalandozzunk adóvilág rovatunkban, most épp a politikai bel- és külpolitikai helyzetüket fogjuk vázolni. Feledi Botond van a vonal túlsó végén, állandó külpolitikai szakértőnk. Szerbusz!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát a lengyel belpolitika is nagyon érdekes, ott is ugye rengeteg tömegmegmozdulás, elégedetlenség, kikivel fog össze, árulja el, stb. És akkor még ez csak a belpolitika. Mert ugye, hogy nem szeretjük az oroszokat, nem szeretjük a németeket, de közben kettőjük között vagyunk, és bratyizunk az amerikaiakkal vadul, szóval egy érdekes szeglete a Európának ez a Lengyelország.
A érdekes szeglete, és elvileg lehetne a nagy klasszikus közép-európai szövetségesünk. Ugye most erre van a visegrádi négyek, csak hát még sok rejtett potenciált nem aknáztunk ki sem ők. Sem pedig Csehország és Szlovákia. Ha induljunk talán belülről kifelé, Lengyelország most 3 választásra készül, az önkormányzati választásokat megtartották most ősszel, arról mindjárt mondok 2 szót, de ugye jön májusban az európai parlamenti választás, aztán jön nekik a sima parlamenti választás és az elnök választás, ami ugye közvetlen. Úgyhogy úgy is mondhatjuk, hogy eléggé permanens kampányidőszak van Lengyelországban, és alig, hanem ennek is köszönhető ez az elképesztő aktivitás, amit kívülről látunk.
De ez ennek miért ellenére... van így egyébként? Tehát, hogy ennyire polarizálódott a lengyel közvélemény, hogy hol ez, hol az van felül a belpolitikában?
Pont ezt akarom mondani, hogy egyrészt igen, tehát nagyon polarizálódott, és ezt főleg földrajzilag látni a választási térképen. Tehát a sok minden egyéb mellett az egyik legizgalmasabb végkövetkeztetés, és az Economist is hozta ezt a térképet, hogy az önkormányzati választás után, ezt ugye októberben tartották, gyakorlatilag tökéletesen kivéhetőek voltak az egykor felosztott Lengyelország határai. Tehát amíg a szegényebb részén, tehát az Ukrajna felüli oldalán, a Szlovákia felüli oldalán Lengyelországnak az egykori osztrák-magyar és orosz területeken, ott abszolút a PIS-nek, tehát a jelenlegi kormánypártnak, a Kaczynszki vezette erőnek van többsége, addig az egykori német, egy picivel urbánusabb részeken pedig az ellenzéki erők vezetnek. Tehát a régi határvonal mentén ez tökéletesen kimutatható. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a PiS-nek félnie kéne. Tehát egy nagyjából stabil 40% körüli eredményt hoz, általában egy picit inkább alulról, mint fölülről, de volt már fölötte is, míg az ellenzék az gyakorlatilag a 30%-ot a polgári platform nagy ritkán töri át egy picike időre.
És az összes többi tudod, mit nem értek ebben az egészben, hogy ugye az előbb a Zoli beszélt arról, hogy egész jól sikerült a rendszerváltás a lengyeleknek. Megmaradt az iparuk, szárnyal a mezőgazdaság, a Jog és Igazságosság párt meg populista. Mi bajuk akkor a lengyeleknek, hogy populista pártok viszik el a pálmát a választásokon?
Hát az az igazság, hogy nincsen olyan nagy és különösebb gondjuk, ugye egy 5% körüli GDP növekedést tudhatnak most maguk mögött, tehát azért egzisztenciális gondjuk nincsen, tehát nyilván más, mint a venezuelai populizmus, ahol valami olyan dolgot kell eltakarni a populizmusnak. Itt egy egyszerű, hogy úgy mondjam, hatalomszerzési technikáról van szó. Viszont, és ez nagyon izgalmas a lengyel méretekben, a 40 millió lengyelben, 38, hogy az önkormányzati választásokon is például a PiS még mindig egy agrárpárt, egy parasztpárt néhány erős bástyájában meg tudta verni. És ők bár nincsenek bent a parlamentben, de regionális szinten léteznek. Tehát Lengyelország kellően nagy ahhoz, hogy ellensúlyozzák a kormányokat a különböző saját oldalaikról is. Miközben mindegyik persze politikailag racionális módon a saját érnyelésére törekszik. Tehát ebből a szempontból is jól sikerült, meg abból a szempontból, hogy nem alakult ki egy olyan privatizáció kapcsán szűkörű oligarha réteg, mint mondjuk ettől délebre első visegrádi országokban. Tehát, hogy nem látni azt, hogy a politikai elitet uralnák keresztbe kasul oligarchák, hanem van egy regionális felosztottság is, van egy ideológiai felosztottság, ez most éppen polarizálódik, de kellően nagy ahhoz az ország, hogy egy picit azért mindig az ellensúly is tudjon mozogni. Talán így lehetne lefordítani Zoli szavait.
Oké, akkor ezt értjük, a lengyel belpolitikát legalábbis mindenképpen.
Most ugye volt egy gyilkosság, a Danszki polgármestert ugye megölték, és picit ebből is látszik, hogy persze rengeteg megmozdulás volt, és ezt politikailag nyilvánvalóan fel fogják használni. Ugye egyrészt nem egy kuciákszerű gyilkosság, tehát nem derült ki, hogy egy oligarha rendelte meg közvetetten, stb., hanem elkapták az elkövetőt, aki szellemileg feltehetőleg sérült, és ennek megfelelően fogják kezelni ezt az ügyet. Elképesztő munkaerő hiány van egyébként egész Lengyelországban, tehát hogy gazdaságilag is tudnak, és emellett van egy az országnak a konzervativizmusából következő erős antikommunista szál, és ez az, amit meglovagolnak a kormánypárt részéről. Ezek a viták jönnek ki az Európai Unió felé is.
Igen. No, akkor beszéljünk, ha már az Európai Unió szóba került, akkor beszéljünk az ország külpolitikájáról, mennyire van benne a lengyel néplélekben az európai szkepticizmus, illetőleg hát akkor ez az Oroszország, vagy Európa, vagy egy harmadik út, az angolszász szövetség, ők hogy gondolják és hogyan gondolkoznak a világról?
Igen, a lengyelek alapvetően egy nagyon stabil atlanti bástyát jelentenek, tehát a NATO keleti tagállamai közül alapvetően a balti, lengyel-román országok azok, akik kifejezetten az erős amerikai NATO bástyát jelentik. Tehát ők azok, akik lelkesek is, ezt csinálják is, és el is költik ezeket a pénzeket. Ugye különböző fegyverbeszerzésekben is vásárolnak az Egyesült Államoktól. A oroszokkal szemben teljesen egyértelmű az érzés, tehát orosz kémeket rendszeresen vadásznak, personál non grátává nyilvánítanak, küzdenek az orosz dezinformáció ellen, és gyakorlatilag ugye a kormánygép katasztrófája óta, amely a Kaczynszki testvérével együtt lezuhant az orosz reptér közelében, azóta azért ez az orosz szál egy aktuál politikai érzelmi vonal mentén is egészen felfokozottá vált. Tehát nincsen olyan orosz befolyás, mint amiről az egyéb pánszláv vonalat inkább meglovagló országokban, mint Szlovákiában szoktunk tudni beszélgetni. Nincs is akkora uniós szkepticizmus, mint ahogy ez kívülről látszik. Tehát ez egy picit a magyar esetet mutatja. hogy maga a népesség egyébként személyesen nem orrol meg az unióra, hiszen több millió lengyel egyébként külföldön dolgozik, vagy dolgozott, vagy hazajött, vagy nem a válság éveiben, de hogy minden család már érintett lehet abban, hogy valamilyen közeli vagy távolabbi tagja dolgozott más uniós országban. Tehát nincs egy csehországi uniós szkepticizmus, abszolút nem vehető ez ki. Inkább a kormány vívja a maga kis csatáit, most akár a bíróságra gondolunk, a legfelsőbb bíróságnak a nyugdíjazós történetére, akár a hetes cikk szerinti eljárásra, ez se haladt egyébként semmit sem előre, tapottat se. Tehát valószínűleg nem is fog ez nagyon sokat előre menni, sokkal valószínűbb, hogy az EP választások után valahogy majd ezt az ügyet is elfektetik. Ugye a lengyelek azt szeretnék, hogy már a tanács ezt megtárgyalja, mert akkor kiderül, hogy nincs mögötte meg a többség, és ejthetnék az ügyet. Úgyhogy valahol azért ők abszolút lelkesek, és mivel ők a legstabilabban növekvő uniós ország, ugye több mint két évtizedes stabilan viszik a növekedést, innentől kezdve azért az elitnek nincs is baja az unióval, hiszen látják, hogy ez neki gazdaságilag is egy kölcsönösen megtérülő történet.
Hát érdekes a helyzet, az biztos, és nagyon fontos az, hogy merre billen a lengyel politika és a lengyel közvélemény. Kicsit mindig Amerika barát, ugye erről beszéltünk már korábban.
Igen, és kísérletezett is, most ugye Salvini ellátogatott Varsóba az olasz jobboldali radikális pártvezető, aki jelenleg a kormánykoalíciónak a tagja Rómában. Ugye ő az, akivel Orbán Viktor is találkozott korábban az ősszel, és aki kvázi egy olyan európai ligát akar összerakni, amely komolyabban veszélyeztethetné az Európai Néppártot, de itt is egészen feltűnés azonnal kijön az nézetkülönbség, hogy Salvini egy abszolút orosz barát vonalat visz. Tehát az olasz politikában ez egy bevett, Berlusconi óta bevett és legitim külpolitikai narratíva, ezzel szemben ez Varsóban nem fog átmenni. Tehát nem valószínű, hogy májusban őket egyszer csak egy frakcióba találjuk az Európai Parlamentben. És innentől kezdve lesz érdekes, hogy eddig a britekkel ültek, hogy vajon elindulnak-e a néppárt felé, és bejönnek a néppártba, és gondoljunk el egy néppártot, ahol együtt ül a jelenlegi lengyel kormánypárt és a Fidesz. Mennyire bárszínű lehetne egy ilyen RPT, vagy pedig elindul-e az a középső frakció, ami nem is szalvinista, de már nem is néppárti. Tehát nagyon izgalmas lesz európai politikai szintéren is, hogy a lengyelek hova teszik le a garast.
Oké, Botond, köszönjük szépen az összefoglalót, jó munkát neked, és szép napot a továbbiakban.
Nektek is hallgatok meg, és szervusztok!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel néztük át Lengyelországot, a visegrádi országok közül. Ez volt az utolsó állomásunk adóvilág rovatunkban, és a következő alkalommal pedig teljesen más vizekre fogunk evezni, úgyhogy ezzel a V4 blokk az adóvilágban véget ért itt a Millás reggeliben.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.